Ér egy katona, aki elesik egy csatában, megtalálják több napos hullaként, éppen meg akarják gyújtani a halotti mágiát, amikor ér felpattan, és azt mondja, hogy nem haltam meg. A lelkem ideiglenesen az alvilágba tartózkodott, és most elmesélem nektek, hogy mi történik ott. A történet meglehetősen érdekes, abból a szempontból is, hogy Platón felfogásában és a görögök felfogásában a lélek az halhatatlan. Az első születés után a lelkeket megítélik, meséli ér. Az igazságos lelkek az ég felé távoznak el, az igazságtalan lelkek pedig a föld aljába. Tehát itt már keresztény menny és pokol tökéletesen le van írva.
Fölbukkan. És mit jelent az igazságosság?
Az alapján, hogy hogyan él. Tehát a görögök szerint kapunk egy lehetőséget arra, hogy bebizonyítsuk azt, hogy ezt az életet, amit itt élünk, ezt megfelelő módon tudjuk eltölteni. Aki ezt nem teszi, nem él a lehetőséggel, mondhatnánk úgy, azt megbüntetik, úgy tetszik, a purgatórium is már jelen van teljes egészében Platonnál, és miután megbüntették, az égi és a földi lelkek összegyűlnek egy mezőn, ahol a Moirák elé, a sors istennői elé járulnak, ahol egy véletlenszerű módon kiválasztják azt, hogy ki milyen sorrendben fogja kiválasztani az életmintáját, azaz a saját sorsát, majd ezek a lelkek a sors istennői előtt kiválasztják a saját sorsukat, a sors istennői adnak melléjük egy daimont, egy istent, aki beteljesíti a sorsukat, tehát az elől nem szabadulhatunk. Majd a létémezeire vonulnak, és ott mielőtt megszületnének, isznak az Amelés folyó vizéből, és mindent elfelejtenek.
Mint itt elmesélte ezt a történetet, az emberbe az bukkan föl, hogy hát más szavakkal, más formákban, de lényegében ez a történet a mi kérdéseinkre keresi a választ, hogy miért születik egyik ember gazdagnak, a másik szegénynek, az egyik elesettnek, betegnek, nyomorultnak, a másik éppen ellenkezőleg, és erre a 21. századi Európában sem tudjuk a választ.
Én ezért nevezem a könyvemben az érmitoszt egy alapmitosznak, más mitoszokat is elemzek benne, egy Dionysosztól, Sziszifuszon, Prométheuszán át sok minden, de az ér az egy alapmitosz, mert hogy ebből ágazik ki bizonyos értelemben az európai kultúra. Rettenetesen sok minden utal vissza ezekre a kérdésekre, hiszen valóban a hétköznapi ember is fölteszi azt a kérdést, hogy miért vagyok én itt, miért nem máshol, miért nem máshogy, miért nem más valaki vagyok, és mi lesz az életem után, és mi volt az életem előtt. Ezt mondjuk kevésbé teszik fel, mi lesz az életem után, az egyre jobban érdekli, és a 20. századi modern ember már kifejezetten foglalkoztatja. Na most a görögök erre adnak egyfajta választ. Tehát ők azt mondják, hogy mindenkinek megvan a sorsa, de ez nem fatalizmus. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nekünk nincsen cselekvési szabadságunk, van szabadságunk, de megvan a sorsunk, csak megfelelő módon fel kell ismerni a sorsunkat, és megfelelő módon kell hozzá viszonyulnunk. Mert ezt a sorsot, ez a mitosznak a legfontosabb máig ható üzenete, mi választjuk. Csak elfelejtjük, hogy mit választottunk, az istenek megóvnak attól, hogy pontosan tudjuk a sorsunkat, de és ez a legfontosabb, felelősek vagyunk a cselekedeteinkért.
Miért használja ezt a kifejezést, hogy az istenek a mi védelmünkben megóvnak bennünket sorsunk pontos ismeretétől?
Platón egy nagyon érdekes dolgot ír itt, azt mondja, hogy mindenki iszik a folyónak a vizéből, és akit józan esze vissza nem tart, az még többet iszik belőle. Mit akar ezzel mondani? Ha most arra gondolunk, hogy például hány jövendőmondó, javasasszony, mágus és halottlátó, halálból visszatérő létezik, akkor az biztos, hogy az embereket foglalkoztatja, hogy mi lesz velünk. Én soha nem értettem, hogy valaki miért megy el egy jövőlátóhoz, mert két dolog lehetséges. Vagy az, hogy hazudik, tehát nem látja a jövőt, csak elszedi a pénzemet, akkor bolond vagyok. Vagy pedig az, hogy igazat mond, hát akkor én nekem eszembe nem jutna elmenni hozzá. Gondoljunk bele, hogy micsoda adomány az, hogy például az ember tudja azt, hogy az élete véges, de nem tudja, hogy mikor, hogyan történik. Tehát pontosan ezt teszi elviselhetővé az életet. Tudom, hogy véges, tehát megfelelő módon kell élnem, megfelelő minőségben kell élnem, amennyire ezt tudom, de nem kell foglalkoznom azzal, hogy két év múlva, szeptember 18-án, délután 2-kor megtörténik a végzetés, befejezem földi pályafutásom.
Platón számára a földi életben ez egy könnyítő tényező?
Igen, mert hogy a létezés a görögök szerint valahol egy borzalom. Tehát hogyan éljük túl a saját létezésünket? Ez egy nagyon fontos kérdés, és szerintem ez mindenkit kell, hogy foglalkoztasson ebben a kisé bolond világban is. És erre ajánlja a görög, a művészetet. Tehát, hogy próbáljuk meg az életünket poétikusan megfogalmazni. Tudjuk azt, hogy véges az életünk, tudjuk azt, hogy bizonyos dolgokat nem tudunk irányítani, de vannak olyan dolgok, amelyben igazából meg tudjuk csalni az időt. Hiszen az emberben két alapvető érzés az gyermekkorától benne van. Nem voltam filozófus nyilvánvalóan 3-4 éves koromban, de ez az érzés bennem volt, hogy föltettem azt a kérdést, amikor szembesültem a halál gondolatával, rendben van, sokan meghalnak, de és én velem mi lesz? Én biztos nem. Tehát mások igen, de én biztos nem. Ez az időnek a megcsalatása. A másik pedig a térnek a megcsalatása. Tehát, hogy az ember nem csak örök idejű szeretne lenni, kvázi Isten, hanem mindenhol is szeretne jelen lenni, az is azt jelenti, hogy kvázi Isten funkciókra tör.
A 20. század technikai vívmányai részben vagy egészben megvalósították ezt, hiszen a televízió, a különféle távolba látó, távközlő intézmények, eszközök, azok ezt az egyszerre több helyen levést valamiképpen biztosították.
A modern ember úgy tűnik, mint hogyha ezeket megvalósította volna. Holott most gondoljon mindenki arra, hogy a gyermekkorában hogyan telt az idő, a fiatalkorában hogyan telt az idő, és hogyan telik ma. Én azt veszem észre, hogy éppen csak, hogy levettem a karácsonyi díszeket, és lassan már készülni kell a szeptemberre, ami iskola kezdés, és vissza kell tenni a karácsonyi díszeket. Tehát egy olyan hihetetlenül felgyorsult időben élünk, ennek külön teóriája is van, sőt, van ez az úgynevezett slow theory, tehát, hogy próbáljuk meg visszalassítani az életet egy picit arra, hogy megálljunk, gondolkodjunk, egy kicsit megnyugodjunk, talán ennek több értelme lenne. És például a mitosz ebben nagyon sokat segít. A mitosz és a művészet, a képzőművészet.
Ön számos képet közöl könyvében. Ezek a képek sűrítve tartalmazzák a mitoszt annak, aki érti a történetet?
Én is ezt mondanám, hogy ez egy sűrített történet, tehát egy ilyen quintesszenciája valaminek. A mitosz ugyanis, erre a 19. században néhányan már rájöttek, a 20. században pedig a pszichoanalízis foglalkozik ezzel nagyon komolyan, amely azt mondja ki, hogy a mitosz az nem egyszerűen egy mese, egy történet, hanem van valami többene. Nézzük például a Sziszifusznak a mitoszát. Az, hogy sziszifuszi munka, ezt a kifejezést szerintem mindenki ismeri, de tudja azt, hogy a sziszifuszi munka az a soha be nem teljesíthető fáradozás, amelynek igazából eredménye nincsen.
A követ föl görgeti a hegytetőre Sziszifosz, ezt büntetésül rótták rá az istenek, majd amikor a követ fölviszi, a kő visszagurul.
Tehát érezzük, hogy itt nem egyszerűen egy Sziszifosz nevezetű embernek a történetéről van szó, hanem valami olyan lényeges, az ember nembeliségehez hozzátartozó dologról, mint például a küzdelem, mégpedig az olyan küzdelem, amelynek nincsen igazából eredménye, nincsen igazából vége. És ha megnézzük a mitoszokat, ugyanezeket találjuk, tehát a nárcisznál, az önmagába szerető embernek a mitosza, narcisztikus, ezt is ismeri mindenki, az is, aki nem ismeri Narcissus és Echo történetét, nem baj az. És hogyha megnézzük mondjuk Caravaggio-nak az erről készült képét, vagy Poussin-nek az erről szóló képét, amelyek mind jelen vannak, és még sok minden más festmény a könyvben, akkor azt látjuk, hogy maga a festmény is sűríti a mitoszt. Tehát, ha ott állunk a festmény előtt, ismerjük kulturális közegét, akkor sokkal pontosabban megértjük nem csak a képet, nem csak a mitosz, hanem esetleg önmagunkat is.
Az olvasónak talán olyan benyomása támad, hogy a régi görögök a mi problémáinkkal is küzdöttek, vagy azt is mondhatnánk, hogy mi az ő gondjaikra keressük a választ, és ez mindeddig rejtve maradt előttünk. A művészet történet pedig megjelenítette az ember útját.
Én azt hiszem, a görög ember sem volt más, mint a mostani ember. Problémái is nagyon hasonlóak voltak, legalábbis az alapproblémákat illetően. A lét és a létezés problematikája például a görögöket nagyon erőteljesen foglalkoztatta. Talán amiben különböztek tőlünk, hogy másképp viszonyultak ezekhez a kérdésekhez. Tehát a kérdés az örök, a viszony az, ami változik korról korra. Gondoljunk például a költészet. A költészetnek is a témája micsoda, le tudom írni akár 10 fontos szóval. Nem az a lényeg, hogy mivel foglalkozom, hanem hogyan foglalkozik vele. Tehát a mitoszok segítik az önmegértést, mint ahogy a képeknek a nézése és a saját kultúránkba való beágyazása szintén segít az önmegértést. Most ugye nagyon sokan beszélnek, hogy egy kicsit kapcsoljuk a mához ezt a problematikát, etikai válságról, jó és a rossz közötti döntésnek a problematikájáról. Erre azt szoktam mondani, rendben van, jó és rossz koordinátorrendszer valóban létezik, nagyon fontos, de tegyünk mellé valami mást, és én ezt ajánlom a könyvemben, ez pedig az esztétikai ítélet. Tehát ne csak azt nézzük valamiről, hogy jó vagy rossz, hanem esetleg nézzük meg azt, hogy tetszik, nem tetszik, szép vagy rút. Az esztétikai értékítélet az én véleményem szerint legalább annyira erős tud lenni abban, hogy saját magunkat elhelyezzük ebben a világban, mint az etikai értékítélet.
Professzor úr, ugyanakkor korunkat talán már évtizedek óta úgy jellemzik az egyetemes értékválság. Tehát ami korábban talán egy nyugodtabb világban világosan el lehetett különíteni jót és rosszat, szépet és rútat, az ma akár azt is mondhatjuk, hogy a rút orcájában jelenik meg a szép és a gonoszságban a jó.
Én azt hiszem, hogy mindenkor küzdött azzal, hogy értékválság van. Mi nyilván ezt a kort sokkal erőteljesebben látjuk az értékválság problematikájának, mert hiszen benne élünk. És másképp nézünk, mondjuk a 20., 19. és meg az azt megelőző szám. Nem volt annyira egyszerű ez a kérdés szerintem sohasem. Csak mondom, más azt megélni közvetlenül, hogy ez mit jelent, és más ránézni mondjuk az időtávlatából, történeti szempontból, hogy az akkor és ott mit jelentett. Gondoljuk egyetlen egy dologra például. Manapság azt mondják, hogy az emberek impasszibilisek, közönösek az értékekkel szemben. De nézzük meg, nem lehet kapni jegyet a nagy koncertekre. Tömegek állnak sorba a képzőművészeti kiállításoknál. A színházakban nem lehet jegyet kapni. Tehát persze, létezik ez a válság, létezik ez a bizonytalanság, de azért egyre többen szeretnének ebben eligazodni.
Arra utal többszörösen, hogy a probléma ugyanaz, a felelet más. Ez azt jelenteni, hogy az ember nem jutott közelebb a titokhoz?
Azt hiszem, hogy igen, de ez nem baj. A titok, a sors a görögök esetében nem megfejthető, nem rejtvény. Manapság ugye nagyon sokan fejtenek rejtvényt, rejtvényekben sok minden kikövetkezhető, a titok nem, az nem megfejthető, az feltárul. Például a műalkotás által. Tehát a műalkotás abban a szempontból közvetíti számunkra a sorsot, hogy megmutatja a saját önmagunkkal konzisztens élet lehetőségét. Tehát amikor számomra hat egy műalkotás, legyen szó akár egy zeneműről, legyen szó egy festményről, egy színdarabról, bármiről, akkor ott valahol, és ezt már Arisztotelész tulajdonképpen leírja, talán nem ezekkel a szavakkal, de önmagamat ismerem föl, a saját sorsomat ismerem fel, hiszen a katarzis az nem más, mint megtisztulás. Az, hogy beszennyeződöm mindazokkal a mindennapi bűnökkel, hibákkal, problémákkal, de van egy pillanat, amikor ezektől megtisztulok, és látom azt, hogy a látszólagos világ mögött ott van egy lényegi világ, amelyhez nekem a viszonyomat ki kell alakítanom.